Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmár Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Antal Mátyás karmester, fuvolaművész, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, üdvözöllek, köszönöm a meghívást, és természetesen a hallgatókat is.
Jó, megbeszéltük, hogy milyen hatással volt ránk a Covid, ugye? Tereket vagy, én pedig a szagokat nem érzem.
Igen, ez pontosan így van.
Úgyhogy akkor kezdtünk el újra beszélgetni, korábbi interjút leszámítva, amikor éppen megnézted a Dobocki Gergő és a Török Leventével készült adást. Az egyikük ráadásul a te utódod a Miskolci Szimfonikus Zenekar élén, ahol te művészeti vezető voltál, ez volt a pontos titulusod?
Igen, korábbi munkahelyemtől nyugdíjba mentem, és akkor oda, egy véletlen oda vitt Miskolcra, úgyhogy 5 évig voltam művészeti vezető, illetve vezető karmester, amitől 23-ban elköszöntem, és a zenekar választása és egyéb sikeres koncertek alapján aztán Török Levente lett az utódom.
Te azért ikonikus alakja vagy a magyar klasszikus zenének, sok mindenki ismer, nagyon szép és hosszú pálya van mögötted. Amikor nézted a nyilatkozataikat, ezeket az ifjú titánokat nyilatkozni, akkor, vagy egyáltalán amikor egy ilyen sok mindent megélt karmester, művész, fiatalabb embereket hall nyilatkozni, akkor milyen érzésekkel van tele a szíve lelke?
Úgy érzem, hogy életkorukhoz képest is, meg abszolút értelemben is, rengeteg mindent tudnak a szakmáról, az életről. Speciál mind a kettőjük nagyon sok helyen megfordult, mind a ketten tanultak is külföldön, és tanultak itthon is, és részesei a magyar zenei életnek is, és bizonyos külföldi zenei közegeknek is. Úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy mindazok a zenekarok jó kezekbe kerülnek, ahol a Gergő, illetve a Levente dolgozik.
Többet kell tudni majd fiatal karmesternek, mint mondjuk nektek? Vagy többet tudnak automatikusan?
Hogy többet tudnak-e, azt nem tudom, de hogy nem kell többet tudniuk annál, mint ahogy mondjuk, amit Ferencsik János vagy Toscanini tudott, nem hiszem, hogy nem ilyen értelemben. Nyilván a világlátásnak kell megváltoznia, de hiszen ez egy olyan annyira napi téma a világlátásoknak a megváltozása, hogy ez egy karmester pályájára is kiterjed.
Szóba hoztad Ferencsik János nevét, aki a te ideálod, ha úgy teszik, karmester ideálod, nem? Ezt mondhatjuk?
Igen, mindenképpen azt mondhatom, erről rengeteget lehetne beszélni, hogy mi a karmester személyiség, mi mindenből áll össze egy karmesteri munka, és ennek megfelelően, akivel rengeteget találkoztam, ugye 17 évig volt a főnököm a Magyar Állami Hangversenyzenekarnál, amikor én ott fuvoláztam. Azt hiszem, hogy hozzáfoghatóan minden feltételnek megfelelő karmesterrel azóta sem találkoztam. Olyanok voltak, hasonlóan nagy karmesterek, néhányan, akikkel egy-egy alkalommal, de ugye az nyilván nem egy folyamatos munkából adódó információ.
A Ferencsik János miért akart itthon maradni? Mert beszéltük azt, hogy ő azért nem lett igazából világsztár, mert ahogy mondtad, ő szeretett volna itthon maradni. Ő miért akart itthon maradni?
Nem tudom, ezeket nagyon nehéz azt mondani, hogy közhely azt mondani, hogy ő hazafibb vagy magyarabb volt annál, ez biztos valószínűleg nem igaz. Még azt is el tudom képzelni, hogy nem volt benne az a kurázsi, hogy ő elmenjen itthonról, mint az a rengeteg magyar karmester, Doráti, Szenkár, Ormándi, Reiner Frigyes, és így tovább, Szél György, akik meghatározták az amerikai és a zenei életet és különböző európai zenekarok életét. Ő itthon maradt, ugyanolyan súlyú karmester volt, mint azok. Ő itthon épített zenekart, egy olyan zenekart épített, amely speciál megfordult Ausztráliától Amerikán keresztül a világ legnagyobb koncerttermeiben rendszeresen.
Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó karmester legyen? Azt ugye megkérdeztem a fiataloktól is, de érdekel, hogy te hogy látod. Mert mondtad, hogy bonyolult és összetett személyiségnek kell lennie.
Nézd, most egy nagyon furcsát fogok mondani. Én például nem vagyok primáren egy karmester személyiség. Hát tehát az ember azt mondja, hogy egy igazán erős karmester személyiség az vajon több-e csupán annál, mint amit zenei értelemben tudni kell. rengeteg...
Bocsánat, az első benyomásom rólad, most ha személyesen találkoztunk, az, hogy nagyon kiterjedt érdeklődése körül, ez a klasszikus értelmiségi figurának tűnsz első körbe, aki nagyon aprólékosan figyeli azt, ami körülötte van, aki elemez.
Jól látod, azt tagadhatatlan, hogy az empátia az életemnek egy nagyon erős oldala. Ez vezetőként is így volt. Jó 30 évig voltam korábban vezető, ugye a Nemzeti Énekkarnál, korábban a Budapesti Kórusnál, az Állami Hangversenyzenekarnál, ahol korábban fuvolista voltam, ott 5 évig voltam másodkarmester, ebből 4-et Kobayashi mellett, és mindig úgy éreztem, hogy nekem a vezetői viselkedés formákról van egy elképzelésem, ami azt mondhatom, hogy többé-kevésbé engem igazolt. Többé azért, mert azok, akikkel dolgoztam, azt hiszem, hogy jól érezték magukat a bőrükben, kevésbé azért, mert nem fordítottam fel fenekestől a zenekart. Uh-huh. Nagyon sokan felfordítanak, tehát nem tudom én, azt mondják, hogy nekik radikális művészeti elképzeléseik vannak, és kirúgnak egy csomó embert, és azt hiszik, hogy akkor a zenekar más lesz. Lehet, hogy minőségileg más, jobb vagy nem jobb, morálisan semmiképpen sem.
Most egy ilyen diktatórikusabb elképzelésekkel rendelkező karmesterekről beszélsz, ugye?
Az az érdekes, hogy lehet diktatórikusnak lenni úgy, hogy megtartani bizonyos emberséget. Tehát ez egy rendkívül összetett dolog, és ami szintén nagyon megtévesztő az, hogy az erős egyéniségű karmesternek bizonyos értelemben, mint muzsikusnak sokkal nagyobb a felelőssége, mert akármit csinál egy erős egyéniség, ő olyan információt közvetít, amit megesznek, azaz elfogadnak. Mert elfogadja a zenekar, elfogadja a közönség, és sokszor nem jó információt közvetít. Tehát, hogy egy átlagos egyéniségű karmesternél ezek a dolgok nem olyan súlyjal esnek latba. Tehát azt mondhatom, hogy azok a csodák, hogy valakiben olyan zenei vénák sűrűsödnek össze, ami nagyon ritka, olyan vezetői erők sűrűsödnek össze, ami szintén nagyon ritka, és akkor még mindehhez az egésznek legyen egy optikusan, szakmai értelemben látványos jó megjelenítése, ez egy tényleg azt lehet mondani, hogy ezek isteni csodák.
Ahhoz mi kell szerinted, ugye erről is beszélgettünk korábban, mi szükséges ahhoz, hogy egy karmester, mondjuk akár egy fiatal karmester érvényesülni tudja manapság?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Az minden esetre tény, ha valaki olyan szorgalommal és olyan rátermettséggel dolgozik, és tényleg van egy olyan pódiumra állási képessége, akkor remélhetőleg azért a dolog sikeressé válik. De nagyon sok ellenpélda is van. Kell egy jó ügynök, kell egy jó indulás, kell egy verseny, amit esetleg megnyer, azon a versenyen egy jó olyan zsűri, ahol ülnek adott esetben ügynökök. Nem is tudom, hihetetlen szerencse.
Aztán mikor realizáltad magadban, hogy több, nem biztos, hogy ez a legjobb szó, rá, hogy több van benned, mint az, hogy csak fuvolaművész legyél, és irányíts embereket, vagy megvalósítsd a saját zenei koncepciódat.
Az én példám a tipikus példája annak, hogy semmi nem úgy történik, mint ahogy azt. Én 14 éves koromban, mint fuvolista bekerültem, azért mentem az István gimnáziumban, mert ott van az a bizonyos zenekar, amit ma úgy hívnak, hogy Szent István Filharmonikusok, és ott ugye a idősebb Záborszky karmester úr vezetés alatt 14 és fél éves koromban zenekari tag lettem, akkor még mint egy gimnáziumi zenekar tagja, és az első néhány hónap után kirakosgattam a partitúrákat a Kotta állványra, és ott 7 gyönyörű évet töltöttem, és a 7 év elteltével aztán az Állami Hangversenyzenekarban először, mint kisegítő, később, mint rendes tag, végig ott volt bennem ez a dirigálási kíváncsiság, folyamatosan figyeltem a karmestereket, dirigáltam ugyan 25-27-28 éves koromtól mellékfoglalkozásként, de igazán csak 40 éves koromtól lettem funkcionáló karmester. Későn érő típus az ember, vagy az ördög tudja.
Te későn érő típus vagy? Olyannak gondolod magad?
Én gondolom, hogy ebben, meg az, amit az előbb mondtam, hogy én nem vagyok primeren egy karmester alkat, nyilván ezek személyiségbeli dolgok. Tehát, hogy elég későn voltak olyan visszajelzéseim, azt mondták, hogy hú, ennek jelentősége volt. Szóval nem tudom, én eldirigáltam a műpában olyan darabokat, amit azt hiszem, hogy csak keveseknek adatik meg, mint egy Mahler 8. szimfónia, ezrek szimfóniája, aminél azért 500 embert kell kötélen rángatni, hogy úgy fejezzem ki magam. Ezek események voltak, és ezek eredmények voltak, de ezek azért nem jöttek egyből.
Meg hát én emlékszem, nekem nagyon tetszettek a Beethoven interpretációid, például Martonvásáron.
Hú, miket tudsz. Igen, igen. Ez egy vicces dolgok, mert...
Várjál, 2011 nehányban lehetett ez?
Azt tudom, hogy a 90-es években dirigáltam először Martonvásáron, és utána egész furcsa módon a 60-65 és 70. születésnapon, mert egy nyáron születtem, azok mindig Martonvásáron ünnepeltettek
a hely,
meg.
A hely szelleme azért ott megigézi az ember, nem?
Megigézett, meg az,
csak
hogy...
Csak kár, hogy néha jön a vonat, hogy... meg mondjuk belecsicserülnek a madarak, de igen, azért a maga módján igen, az egy...
Igen. Volt egy miniszter nagyon régen, még a szocializmus idején, Csanádi György, közlekedési és postaügyi miniszter, ő megtiltotta, hogy Martonvásáron dudáljanak, vagy nem tudom, fütyüljenek a vonatok. Akkor még fütyültek, meg özmozdony
volt. Milyen érzékenysége volt a művészetek?
Ő nagyon. Igen. Ő egy kifejezetten zenekedvelő ember volt.
Aha, aha. És ugye az egyik diplomád az pedig karvezető. Tehát, igen, tehát énekkart, azt igen, már korábban is irányítottál.
Én nekem kórusvezetői diplomám van először, utána fuvola művészi, ennek bizonyos gyakorlati okai voltak, hogy miért borult fel a kettőnek a sorrendje, és aztán jóval később, aztán posztgraduálisan Brüsszelben tanultam zenekari karmesterséget.
Még térjünk vissza kicsit a gyerekkorodra, vagy a zene érdeklődésed kialakulására. Engem nagyon érdekelt az, hogy te nagyon szeretted a jazz zenét.
Nagyon. Azt honnan tudod ezt? Írtam valami?
Nem, olvastam rengeteg, elolvastam egy cikket.
Ma is szeretem.
És miért nem ebbe az irányba mentél?
Képzeld
vagy
el,
hogy... Vagy lelkednek melyik aspektusát találja meg a jazz és melyiket a klasszikus zene?
A jazznek a valamilyen laza szabadsága, ami talán pontosan az izgatott benne, ami akkoriban nem volt a személyiségem jellemzője, és úgy éreztem, hogy ez egy nyitást jelent, valamilyen személyiségbeli nyitást. A klasszikus zene az megjött, édesapám zongoraművész volt gyerekkorom óta, ugye kétszobás lakásban laktunk, abban nőttem föl, hogy amiket olvastam, nagyon szerettem olvasni, és amiket olvastam, azok összekapcsolódtak bizonyos konkrét zenei információkkal. És de hát volt egy jazz kvartett, amiben fuvoláztam, egy dob, zongora, bőgő fuvola, és a dobos nem más volt, mint Laux József egyébként. Hát egy rövid ideig tartott, de ezt úgy nagyon élveztem, és úgy kísérleteztem az improvizálással, de aztán ez valahogy, hogy aztán ez megszűnt, ugye a súlypont az áttolódott a másik műfaj irányába.
De mondtad, hogy ma is szereted, akkor ma is hallgatsz jazz otthon.
Igen? Rengeteget, és még a viszonylag újabb dolgokat is, nem tudom, a funky, az például kifejezetten...
Igen, én szeretem.
Szeretem.
Herbie Hancock, meg ezeket ismered, ugye?
Elképesztő, persze. Hát azokat a klasszikus nagy jazz muzsikusokat, akik... Nekem volt két nagyon jó barátom fiatal koromban, ma is a barátaim, csak ritkábban találkozunk, Viktor Máté, osztálytársam volt, és Wolf Péter, a zeneszerző, és azért itt attól a műfajtól én azért kaptam megfelelő injekciót.
Uh-huh. Igen, ők vegyítik ezt a kettőt.
Őt vegyítik, hogy... és hát a Wolf szerintem egy olyan különlegesen tehetséges zeneszerző, aki valamilyen módon tipikusan áldozata a magyar skatulya rendszernek. Vele sokat beszélgetünk erről, tehát az, hogy valaki, aki kategorizált módon valahol a könnyű zene és a komoly zene, amit szintén nem szeretem ezt a szót, mesdjéjén jeleníti meg az alkotásait, azt valahogy egyik helyről sem úgy kezelik, holott elképesztő tudású zeneszerző, nagyszerű dolgokat ír, zongoraműveket, versenyműveket, színpadi műveket. Most el fogok menni február 20-án, és megnézem, van egy operája, amit a Óbudai Társas Körben, ilyen kamaraopera. Uh-huh. Egyszer már előadtak, és most megint, úgyhogy ezt meg fogom nézni. Úgyhogy hát tényleg láttuk azt, hogy nem tudom, Hidas, Frigyes, szerintem páratlan zeneszerző volt, egy Erkel vagy Liszt díja szállt sírba, semmi más díja nem volt. Tehát még a dömping Kossuth díjasok közé nem került be.
Uh-huh. Egy kicsit sznob ez az a mai magyar, nem a mai, hanem a magyar zene, hiszen hogy kategorizálunk.
Igen. Tehát ilyen értelemben valamilyen, inkább azt érzem, hogy valami békjóba kötöttség van. Tehát az, hogy nem tudom én, Bernstein mit csinált volna Magyarországon? A West Side Story-ban rögtön azt mondták volna, hogy ő valami könnyű zeneszerző, uramisten, hát ez borzalmas.
És hogy milyen karmester volt.
És hát van. Micsoda karmester volt, és mit tudott a zenéről, a zenei nevelésről, mit tudott Mahlerről, Sosztákovicsról, olyan előadásai vannak, hogy bármelyik zenetudósnak a becsületére válna.
Én is érzek egy ilyen közeget, bár nem vagyok ebben a közegben, hogy van egy ilyen szűk kör, aki úgy kicsit eljátszogatunk magunknak írunk, és akkor mi egy ilyen sövényt vonunk magunk köré, és akkor mi vagyunk egy ilyen elit. Tehát valóban van egy ilyen...
Hozzáteszem, hogy rengeteg avantgárd zenét dirigáltam, mutattam be mindent, irtozatos élvezettel csinálom. Tehát, hogy azok a notációk, jelzőrendszerek, jelrendszerek, amikkel írják, és ennek a megfejtése mindig őrületes örömet szerzett nekem. Ettől függetlenül, hogy ez az avantgárd sznobizmus, ez ugyanakkor szintén ez is egy békjó.
Uh-huh. Akkor te szereted az olyan zeneszerzőket, akik így kísérleteznek, a határokon vannak. És,
bármi.
És...
Tehát én, ha kapok egy feladatot, hogy el kell dirigálnom új zenét, akkor a maga a megfejtésnek az öröme az már bennem van. És akkor mindig meg szoktak kérdezni, hogy neked ez tetszik, te ezt szereted, és akkor nem tudom, feladat. Élvezem, elhitetem a zenekarral, vagy énekarral, hogy ez jó, mert ez külön, a karmesternek egy külön nehéz feladata az, hogy a zenekarban azért rengeteg ellenállás van új dolgok iránt, hogy azt tulajdonképpen elhitetni velük, hogy ez a jövő útja, és egyáltalán ez a kortárs zene, mint elnevezés. Mi az, hogy kortárs? Mindenki kortárs volt a magyar, a maga idejében és a maga életében. Tehát és az, hogy mi az a dallam, ami szép vagy nem szép. Tehát, hogy azt mondom, hogy egy Beethoven dallam Mozarthoz képest, ha mondjuk nem a legénekelhetőbb, még egy ötödik szimfónia nyitó motívum, amely nem tudom én, vagy rengeteg olyan Beethoven dallam van, ami, ha azt mondjuk, hogy a borotválkozás közben fütyülöm, ettől nagyon távol van. És akkor ezt képest egy lépés, egy Brahms dallam, vagy egy Schumann, és akkor ezt képest miért idegenebb egy Bartók dallam, egy Bartók zeneúrstőnek a bevezető dallama, ilyen szekundokkal játszadozik. Nekem az pontosan ugyanolyan gyönyörű. Ez azt hiszem, hogy azon múlik, hogy ki milyen iskolázottságú a zenében, és milyen nehézségű dallamot tart könnyűnek.